Műsorunk első részében az éves gyors jelentését frissen publikáló Autovallis csoporttal foglalkozunk. Vendégünk a stúdióban Székely Gábor, az Autovallis befektetői kapcsolatok és ESG igazgatója, akit szeretettel köszöntünk. Szervusz!
Szervusztok!
Összességében a tavalyi év is a növekedésről szólt az Autovallis csoportnál. Például a saját tőke növekedése év per év alapon 41%-os volt. Így a konszolidált saját tőke értéke már 50 milliárd forint felett van, az EBITDA pedig közel 20 milliárd forintot tett ki. Ezek az adatok egyébként nagyságrendileg megfelelnek az előzetes elemzői várakozásoknak, legalábbis hogyha a Concordnak az elemzésére gondolunk, aki ugye a Bét honlapján is rendszeresen publikálja a frissítéseket. Hogyan látja a menedzsment, hogyan látod a 2023-as évnek a teljesítményét?
Ismét elképesztő jó évet zártunk. Nemrég ünnepeltük az 5 éves tőzsdére lépésünket. Azért ilyenkor érdemes egy kicsit visszatekinteni, hogy hogy is telt az 5 év. Azt gondolom, arra igazán büszkék lehetünk, hogy az 5 év alatt meg 4-szereztük az árbevételünket, és a nyerességességünket pedig 10-szereztük. Tehát itt nem csak egy méretnövekedésről van szó, hanem elképesztő hatékonyságjavulásról is. És azért nem szabad elfelejteni, hogy ebben az 5 évben aztán minden volt. Tehát volt Covid, háború, ellátási láncoknak az összeomlása, elszabadult infláció, magas kamatkörnyezet. Tehát nyugodtan mondhatom, hogy az Autovallis az egy válságálló, future-proof cégcsoport, illetve befektetés.
Az első 3/4 év erős számai után az utolsó 1/4 év csalódást okozhatott a befektetőknek. Milyen tényezők játszottak szerepet ebben, illetve mennyire kell tartani a részvényeseknek attól, hogy gyengébb növekedési dinamikát hoz majd az idei év?
Egyáltalán nem arról van szó, hogy az alaptevékenységünk dinamikája az megváltozott, vagy irányt váltott. Egyrészt van egy szezonális hatás, a 4.-4. év az mindig kicsit gyengébb. Akár az autókereskedelemben, akár a mobilitási szolgáltatásokban. Itt van például a Sixt, nagyon érdekes, de ott például az amerikai filmes strike, az nagy mértékben befolyásolta a B2B ügyfeleinknek az aktivitását, gyakorlatilag most nincsenek forgatások Budapesten, és egyébként amikor meg sok forgatás van, nagyon-nagyon sok autócég bérel a Sixt-től autót, például ez is egy olyan momentum, ami kedvezőtlen volt a 4.-4. évben, de egyébként is rosszabb szokott lenni a 4.-4. év. A kiskereskedelemben is, és emellett a szezonális hatások mellett azért volt egy-két olyan rendkívüli, egyedi momentum a 4. év során, ami kedvezőtlenül befolyásolta a számainkat, ezért lett egy gyengébb 4. évünk. Ezek a egyedi és nem rendszeresen visszatérő események, ezek a jövőben nem fognak újra előkerülni, és ezeknek a szerencsétlen együttállásának volt az köszönhető, hogy kicsit gyengébbre sikeredett a 4.-4. év. Itt volt egy biztosítási káreseményünk, a számíteli alapelvek szerint ugye le kell írnunk, de közben a biztosítás ugye 110%-on fedezte ezt a káreseményt, de mire az befut, azért az egy több éves folyamat. Egy-két olyan készletet is le kellett írni az év utolsó negyedében, ami már következő év már valószínűleg kevesebb összegé lehet eladni. Tehát ez is belejátszotta az összképbe, és nem szabad elfelejteni, hogy az utolsó 1/4 évbe került hozzánk az autómegosztó. Itt volt egy teljes átállás, új brand, újra be kellett vezetni egy más néven a szolgáltatást, új IT-rendszert vezettünk be, ezek mind-mind plusz költségekkel járnak, plusz magában a váltásnál is volt egy jelentős árengedmény, amivel tudták használni az ügyfelek az autómegosztót. Ezek mind-mind a 4.-4. évbe csapódtak le, úgyhogy ezek a nevezzük kedvezőtlen körülmények, ezek csak átmenetek és szezonálisak.
Az elsődleges tevékenységetek azért autóknak az értékesítésére vonatkozik, tehát itt kis és nagy kereskedelemről van szó. Egy kicsit vizsgáljuk meg, hogy hogyan alakulnak egyébként ezek a trendek mind Magyarországon, mind pedig azokon a releváns régiós piacokon, ahol az Autovallis csoport jelen van, hiszen nagyon sok olyan hír, információ érkezik arról, hogy bizony most a hazai lakosság nem kapkod az új autók megvásárlásával kapcsolatban. Árak, új autóárak, ezek különböző okok miatt jelentősen drágultak az elmúlt években, vélhetően kevesebbet vagy később áldoznak majd autókra, új autókra, hogyha a lakossági vásárlókat nézzük. Hogy látjátok ti ezeket a trendeket, tendenciákat?
Első és legfontosabb tényező, hogy mi most már régiós cég vagyunk. most már 60%-a az árbevételünknek külföldről származik. A hazai kiskereskedelem még azért dominálja a kiskereskedelmi üzletágunkat. Ugye Szlovéniában vagyunk jelen, ott például a BMW-ben már piacvezetők vagyunk. A közeljövőben az akvizícióknál például kimondottan a régiós, nálunk felettebb piacra rendelkező országokra fogunk koncentrálni. Úgyhogy eléggé izgalmas és mozgalmas időszak elé nézünk ebben az évben is. Ugye a régiónkban 11,2%-kal nőttek az új autó forgalomba helyezések, mert ehhez képest csak Magyarországon csökkent a piac 4,3%-kal. Tehát Magyarországon tényleg egy jelentős szembeszél volt az iparágban. Ugye ez valószínűleg a nagy inflációs környezetnek a pszichológia hatása is, ami ugye visszafogja a fogyasztást, a beruházást, illetve a magas kamatkörnyezet azért egy 20%-os finanszírozással azért senki nem szívesen ül bele egy új autóba. Én bízom abban, hogy az autókereskedelemben is hasonló a dolognak a dinamikája, mint az ingatlanoknál, hogy például az ingatlanoknál, ahogy tudom, 6% alatti finanszírozásnál előkerülnek a vevők. Én szerintem ez igaz az autókereskedelemre is, és nem szabad elfelejteni, hogy az autó az kell. Tehát, hogyha mondjuk az ember halogatja a vásárlást, lehet, hogy 1-2 évig tudja halogatni, de előbb-utóbb vásárolni kell egy új autót. Tehát nincs jobb megoldás bizonyos típusú közlekedési igények kielégítésére.
Hát esetleg egy használt autóvásárlás.
Így van, de egyébként érdekes, annak ellenére, hogy Magyarországon csökkent ugye az új autók értékesítésének az aránya, mi tudtuk növelni így is az értékesítésünket. Kiskerben 8,1%-kal, használt autókban 13,4%-kal, mindezek mellett Nagykerben például 57,6%-kal több autót adtunk el. Összesen tavaly 45 ezer autót adtunk el, most hogyha ezt egymás mögé raknánk az autópályán, az 200 km hosszú kocsisó lenne. Szóval ez érződik, hogy ez egy mekkora hatalmas szám, és ez mennyi olyan feladattal jár a kollégáimnak, akik ezt, szerintem ebben a hatalmas ellenszélben is, ami most ugye a turbulens környezet, a makrogazdasági csapkodások ellenére meg tudták valósítani.
Hivatkoztuk mindig az organikus növekedésre, illetve az akvizíciókon keresztül történő növekedésre. Ez a magas szám, amit mondasz, ez hogy néz ki egyébként? Tehát növekedés tekintetében, hogyha az autóértékesítésekre fókuszálunk, akkor mekkora egyébként az organikus növekedésnek a nagysága, és mi az, amit akvizíciókkal értetek el?
Az akvizíciók inkább a kiskereskedelmi üzletágban dominálnak, az üzletfejlesztés inkább az importőri nagykereskedelmi ágazatunkban. Most így nagyon nehéz szétszálazni, hogy az elmúlt év növekedése mennyire volt az akvizíciók és mennyi az organikus növekedésnek a hatása, de az organikus növekedésben azért inkább a nagyker, ami dominál. Természetesen az 57,6%-os növekedésben nagy részben benne van a Renault Magyarországnak az akvizíciója. És itt nagyon fontos még megjegyezni, hogy 366 milliárd forint volt a éves árbevételünk, de hogyha hozzátesszük a közös vezetésű társaság árbevételét, ugye a Renault Magyarországot a portugál Caetano csoporta 50-50%-ban irányítjuk, akkor 441 milliárd forintos a teljes árbevétel a cégcsoportnak.
A jövőben várható-e bármilyen változás az akvizíciós stratégiátokkal kapcsolatban?
Gyakorlatilag 5 évvel ezelőtt tettünk közé a növekedési stratégiánkat, ebben az évben, az első fél évben ezt frissíteni fogjuk. Ennek nagyon fontos része lesz az akvizíciós stratégiánk. Korábban is kommunikáltuk ezt, de évente 1-3 akvizíciót szeretnénk végrehajtani. Emellett még az üzletfejlesztésekről sem szabad elfeledkezni, ugye a kollégáim folyamatosan nézik a lehetőségeket, hogy a régiónkban milyen országokban milyen márkákra nyílik lehetőség, hol nincsenek megelégedve a jelenlegi importőrökkel a márka tulajdonosok vagy gyárak, és most már elmondhatom, hogy mi mindig képbe kerülünk ebbe a régióban, és mindig meg is pályázunk ezeket a lehetőségeket. Hozzáteszem, hogy szelektálva. Csak akkor akvirálunk, hogyha nálunk hatékonyabb céget tudunk megvásárolni. Tehát az akvizíciókkal minden egyes lépéssel növekedni tud a hatékonyságunk. Egyébként a stratégiánkban fontos momentum, hogy kiskereskedelmi terjeszkedésben külföldre koncentrálunk a mi régiónkban, tehát Lengyelország, Csehország, Szlovénia, Románia, fejlett nagy piacokról beszélünk. Az üzletfejlesztésben pedig, ami nagyon érdekes, a feltörekvő kínai márkák. Mi ezt elég gyorsan felismertük, és a BYD-val és az MG-vel is tudtunk együttműködési megállapodásokat aláírni. Ugye MG-ben a régióban alkatrész nagykereskedelemre szerződtünk, a BYD-ban pedig egyrészt nyitottunk egy kiskereskedelmi pontot a Könyves Kálmán körúton, illetve egy speciális szolgáltatásként mi támogatjuk a BYD importőri tevékenységét.
A felvásárlásokon egy komoly szakmai csapat dolgozik nálatok. Mi múlik az, hogy milyen információkat tudtok megosztani ezekkel az akvizíciókkal kapcsolatban? Tehát amikor van egy konkrét bejelentésetek például, akkor mennyire egyértelmű az, hogy ott publikálnotok kell vagy kellene például a tranzakciós árat, ezeknek az adásvételeknek a paramétereit? Mi múlik ezt, hogy látod?
Én mindig rekedni szeretnék arra, hogy minél több információt osszunk meg a befektetőkkel. Szerintem ez egy fontos elvárás a részükről, meg nekünk is egy fontos dolog, aminek meg szeretnénk felelni. Csak nem szabad elfelejteni, hogy mindig van egy másik fél is egy ilyen akvizícióban, aki, hogyha mondjuk azt kéri, hogy üzleti titok az akvizíciós ár, akkor azt gyakorlatilag nem tudjuk az akvizíció bejelentésekor bejelenteni, de hogyha valaki jobban belemélyed az éves jelentésbe, azért ki lehet logikázni ezeket a dolgokat. Úgyhogy igazából nem a szándék hiányzik, hanem a lehetőség. Mi mindig arra törekszünk, hogy minél több információt meg tudjunk osztani a befektetőkkel, ugye, és nagyon fontos, hogy egy hír akkor lehet értékes és értelmezhető egy befektető számára, az be tudja árazni. Egy méret, egy darabszám, vagy egy éves árbevétel, vagy egy nyereség termelő képesség nélkül nehéz valamire azt mondani, hogy ez egy jó befektetés volt, vagy nem volt jó befektetés. Én mindig azt mondom, hogy minél többet próbáljunk meg közzétenni, és persze vannak olyan korlátaink egy ilyen akvizíciós során, amit nem tehetünk meg.
A befektetői kapcsolatok mellett hozzátartozik az Autovallisnál az ESG terület is. Ezen a fronton mik voltak a legfontosabb események a 2023-as évben, illetve mik várhatók, milyen kezdeményezések várhatók idénre?
Most fabrikáljuk a harmadik fenntarthatósági jelentésünket. Szerintem ez nagyon fontos, hogy most már ez lesz a harmadik, tehát most már ha valaki nem csak egy évet tud megnézni a mi ESG adatainkból. Itt mindig az is fölmerül, hogy miért nincs még ESG ratingünk, de ahogy beszélgettem az intézményi befektetőkkel, gyakorlatilag mindenki megcsinálja saját házon belüli ratinget, és az alapján határozzák meg, hogy illeszkedik az ő ESG elvárási rendszerükbe a mi részvényünk, és hogy tud beleilleszkedni abba a portfólióba, amit kezelnek. Az egyik fontos lépés, ami környezetudatos működésünkbe, az az autó megosztó. Nem csak környezeti, hanem társadalmi előnyei is vannak egy autó megosztónak. Egyrészt mondjuk egy autó, akár 15 autót is kiválthat a belvárosban. Másrészt meg állítólag kollégáim kiszámolták, meg találtunk erre különböző kutatásokat is. Ha 16 ezer kilométert nem megy az ember egy évben, akkor megfontolandó, hogyha belvárosban, városban, vagy esetleg a szűkebb agglomerációban él és dolgozik, akkor autómegosztóval váltsa ki a mobilitási igényét. Plusz azért drágák lettek az autók, a használt autók javítása szintén drágább lett, és gyakorlatilag egy fiatal pályakezdő családnál ez egy elég elképesztő anyagi teher, vagy egy kockázat lehet egy használt autóval, vagy egy teljesen új autóval a mobilitások megoldása, és egy autó megosztó, egy tervezhető, a használathoz illeszkedő, terhet jelentő mobilitási megoldás lehet. Tehát, hogy ez egy társadalmi előnye tud lenni, ugye a családnak egy társadalmi, illetve anyagi biztonságot tud nyújtani, kiszámítható mobilitási szolgáltatás e tekintetben. A másik nagyon fontos dolog, hogy első ESG jelentésünk előtt mi már elkezdtük folyamatosan monitorozni a cégcsoport energiafelhasználását. Gyakorlatilag most már minden ingatlanunkat auditáltattunk, milyen energiahatékonyságot javító beruházásokat tudunk végrehajtani, erre föl tudjuk használni a zöld kötvényforrásunkat, illetve folyamatban van egy nagy ingatlanfejlesztési projektünk, Újbudán vásároltunk pár évvel ezelőtt egy telket, ott egy multibrand autókereskedelmi szolgáltatási központot szeretnék létrehozni, és terveink szerint ez minden legmagasabb szintű energetikai besorolásnak és akár az EU taxonómiának is megfelelő kialakítású lesz.
Említetted, hogy a tavalyi év magas kamat környezete azért negatívan hatott az Autovallis csoportra. Ennek kapcsán kérdeznénk meg, hogy milyen várakozásaitok vannak egyébként az idei évre.
Hát, hogy a magas kamatkörnyezet az duplán sújtotta az iparágat és az, a kereskedelmet. Egyrészt ugye a fogyasztást visszafogta, mert ugye a magas finanszírozás környezetben azért a beruházás és a fogyasztási hajlandóság ugye lecsökken. A másik pedig a készletfinanszírozásunk megdrágult, egy mérlegünkben több mint 3 milliárd forint plusz terhet jelentett. Természetesen ez most meg fog változni, az a várakozásunk, hogy ez normalizálódni fog. Tehát ez is egy átmeneti hatás volt a múlt évben. Ebben az évben már ebben optimisták vagyunk. Egyrészt egy elfogadható szintre fog csökkenni, nem csak a mi várakozásunk szerint, hanem azt gondolom sokunk várakozása szerint is a finanszírozási környezet. Ennek lesz egy fogyasztásnövelő hatása is, másrészt pedig ugye maga akár a flottáknak, illetve a készletnek a finanszírozás is olcsóbb lesz. Ugye ez egy jelentős hatékonyságjavulást fog 2024-ben jelenteni, de egyébként visszatekintve a 2023-ra azt gondolom tényleg egy jelentős értéknövelést tudtunk végrehajtani az elmúlt évben is, és szerintem ez fog a 2024-es évben is folytatódni.
Tervezitek-e az elemzői lefedettség növelését a részvényekkel kapcsolatban?
Jelenleg három elemzőhez követ bennünket. A Concord, ugye a BÉT elemző árjegyző programjában keretében. Egyébként minden egyes gyors jelentésünk, éves jelentésünk és fontosabb akvizíciók bejelentésekor ez frissül. Az OTP is követ bennünket, ő igazából inkább csak az OTP-s ügyfeleknek küldi ki a frissítéseket. Ezen kívül még a Kalivoda csinált egy elemzést rólunk. Tervezzük, hogy hazai nagyobb elemző csoport kövessen bennünket, illetve nagyon szeretném, hogyha egy másik nemzetközi elemző is csatlakozna, és szélesedne az elemzői lefedettségünk. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos momentum, hogy legyen egy stabil lábokon álló elemzői konszenzusból eredő célárunk.
Frissen publikált elemzésében a Concord elemzője egyébként 218 forintos célárfolyamot határozott meg, és az idei évben közel 400 milliárd forintos árbevétel mellett 22,5 forintos egy részvényre eső nyereséget vár, összességében 71%-os az emelkedési potenciál. Meglátjuk, hogy ezek után hogyan teljesítenek majd a következő időszakban a részvények. Köszönjük a beszélgetést Székely Gábornak, az Autovallis befektetői kapcsolatok és ESG igazgatójának, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Nagyon szépen köszönöm, és viszont kívánom.